Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongattatás van. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, akik a halál árnyékának földjén laknak. Azok fölött fény ragyog fel. Amen. Imádkozzon. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a Te ígéd mindig reménységet ad a mi számunkra, és ha sötétség vesz is körül bennünket, Te ígéred, hogy fel fog ragyogni a világosság, nem mindig a sötétségé lesz a terep, mert ahol te megjelensz, ott ragyog a fény, hisz te vagy a világ világossága. És áldunk és magasztalunk, hogy ezen a mai napon ismét bele tekinthetünk az igazi világosságba a te igéden keresztül, és megtapasztalhatjuk, hogy mindazt, ami a sötétségből van, félelem, hitetlenség, azt az ége kitisztítja a mi szívünkből és gondolatainkból. Köszönjük, Urunk, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint akiről megtapasztaltuk mi magunk is, hogy élsz. Oly közel vagyunk még húsvét történéseihez, és Urunk, elevenítsd meg a szívünkben, hogy te valóban élsz, hogy erősödjön ez a bizonyosságunk, ne csak addig tartson, amíg ünnep van, vagy utána néhány napig, hanem hadd éljük át minden nap, hogy mivel élsz, ezért tudunk veled beszélgetni, hozzád jöhetünk mindazzal, ami a szívünkben van, és a kétség, gond terhel minket, akkor te ebbe beleszólsz, és szabad által adsz nekünk erőt, hogy ezek fölé tudjunk emelkedni, és megjárjuk azt az utat, amelyre elhívtál a keskenyet, amelyen életre akarsz minket vezetni, örök életre. És köszönjük, hogy most is itt vagy, szent lelked és igéd által. Nyisd meg az igét, adj általa nekünk személyesen számunkra szóló üzenetet, hogy általa feltöltődjünk, hogy általa reménységünk legyen, hogy meglássuk, mit is akarsz velünk, hogy mi itt a feladatunk, és hogyan tehetünk rólad bizonyságot. Urunk, így formáld most szívünket, hogy mindannyian lehessünk örömhírmondó békeköveteid ebben a világban. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, így a internetes felületen keresztül, és az Úr áldja meg közös igére figyelésünket, és tapasztaljuk meg, hogy nem választhat el tőle még a távolság sem, mert Isten szent lelke ott szólít meg, ahol halljuk az ígét, vagy ahol kézbe vesszük és olvassuk. Hallgassuk meg azt az ígét, amelyen keresztül most az ő üzenetére fogunk figyelni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének az első 8 verséből. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Első könyvemben mindazokat a dolgokat leírtam, Teofilus, amelyeket Jézus kezdett cselekedni és tanítani. Addig a napig, amelyen felvitetett, miután parancsolatokat adott a Szentlélek által, a választott apostoloknak, akiknek szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él. 40 napon át megjelent nekik, és az Isten országára tartozó dolgukról beszélt velük. Amikor együtt volt velük, meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az atya ígéretét, amelyről azt mondta, hallottátok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban nem sokára Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Amikor így együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem de ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek? Mire ő azt válaszolta, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és a föld legvégső határáig. Kedves testvéreim, ez a könyv, amit elkezdtünk olvasni, tulajdonképpen folytatása az evangéliumoknak, közelebbről annak az evangéliumnak, amit Lukács neve fémjelez. Hisz amikor a végére érünk egy-egy evangéliumnak, már érezzük azt, hogy itt nincs vége. Ennek a történetnek, amit ott leírtak, lesz folytatása. És ez a könyv ezt beszéli el, a folytatást. Mégpedig elsősorban Jézusra és a Szentlélekre mutatva. A folytatást Isten szent lelke végzi és írja, és mi már tudjuk azt, hogy ennek az írásműnek a mai napig nincs vége. Hiszen Isten lelke a mai napig írja ezt a történetet. A mai napig munkálkodik az embereknek az életében, és végez el olyan, vagy ahhoz hasonló nagy munkát, amit az apostolok cselekedetei elmondanak, amit az akkori evangélium hirdetők átéltek. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy egy két kötetes műnek a második részét kezdjük el olvasni. És az első Jézus életéről szólt. Olyan érdekes, hogy ezt is, ahogy kinyitjuk, elkezdjük olvasni, és csak jön sorba első könyvemben mindazokat a dolgokat, leírtam Teofilus. Tehát a szerző visszautal az első könyvére, de nem tudjuk ki a szerző. Nem írja oda nagy betűkkel, hogy én, Lukács, csak egyszerűen kézbe veszi a tollat és ír, vagy leül a gép mellé és pötyög, és írja mindazt, ami előjön a szívéből, és ő nem jön tulajdonképpen elő. Magát nem állítja oda az emberek elé, mert nem ő a fontos. Ez a könyv nem róla szól. Ez a könyv nem Lukácsról, nem egyik vagy másik emberről szól, hanem a föltámadott Jézus Krisztusról szól, aki a Szentlélek által hatalmasan munkálkodik. Igen, mi már tudjuk, és így is szoktuk mondani, hogy a szerző az Lukács. Az a személy, aki az evangéliumot is megírta. De ő végig a háttérben akar maradni. Azt is tudjuk róla, hogy tulajdonképpen ez a második könyv az első. De ez a második könyv az első. Hiszen majd fogjuk olvasni a 16. fejezetben, hogy onnan kezdve már nem többes szám harmadik személyben fog írni, hogy ők elmentek, ők ezt csinálták, ők amazt csinálták, hanem onnan úgy fog írni, hogy mi. Ami azt jelzi, hogy a 16. fejezettől a szerző ott van Pállal, egy hajóban utazik vele, És ő is viszi az evangéliumot, vagy tulajdonképpen akkor kezdi megismerni az Úr Jézusról szóló örömhírt és magát, a feltámadott Krisztust. És valószínűleg, hogy Lukács, aki orvos volt, eljutott az életének egy krízisébe, amikor nem segített rajta senki és semmi, sem az orvos tudománya, sem az orvos barátai, ő neki valami külső segítségre volt szüksége, valami olyanra, aki többet ad annál, mint amit eddig kapott ettől az élettől, vagy a tudományától, vagy bármitől a világon. Egy szomjúság, egy üresség lehetett a szívében, és úgy kerül oda Pálhoz, hallgatja, és Pálnak az ige hirdetése nyomán ismeri meg Jézus Krisztust. És aztán csatlakozik hozzá. Ez is olyan megrendítő, hogy tulajdonképpen ugyanaz történik, ami Jézus szolgálata idején a tanítványok életében. Ugye Jézus megszólítja őket, hogy jöjj, kövess engem! És ott hagynak mindent. Mindent ott hagynak, és elindulnak Jézust követni, és itt is valami hasonló történik. Lukács megismeri Jézusban az Isten kegyelmét, fölragyog előtte az Isten gazdagsága Jézus lényében, és azt mondja, nekem őt kell követni. És minden félretesz, mindent ott hagy, ami mögötte van, elfelejti, és most már csak arra figyel, ami előtte van. És így megy Pállal az úton. Orvos volt, és ott hagyja az addigi praxisát, mindent, és megy Pállal. De nem elsősorban azért, hogy majd ott orvos legyen Pál mellett. Ha megy Pál, prédikál, lesznek betegek, hát akkor kéznél van a doktor. Nem, hanem azért, hogy elsősorban saját élete gyógyuljon. Hogy a saját életét gyógyítsa a Krisztus. És megy, és most már Jézus rendelkezésére bocsátja az életét. És ez olyan csodálatos, ezt olyan jó látni. De ami még jobban megfogott engem, hogy Lukács Pállal a második missziói úton találkozik, szóval mellette van a harmadik missziói úton, elkíséri Rómába, vagyis annyi mindent hallott Jézusról. Annyi mindent. És ez neki nem elég. Nem elég. Többre vágyik, jobban meg akarja ismerni Jézust. És ott van ez a több a szívünkben, hogy még jobban meg akarom ismerni az én megváltómat. Nem elég annyi, amire eddig eljutottam, amit hallottam a magam környezetében, amit átadtak nekem. Nem elég. Honnan tudjuk, hogy ez ott volt benne? Hát ezt követően valamikor majd megy, és összegyűjti az evangélium anyagát. Elmegy, kérem szépen, Júdeába. Végig járja azt a földet, ahol az Úr Jézus Krisztus élt és szolgált, ahol életét adta értünk, és megkereste az apostolokat, megkereste azokat az embereket, akik el tudták mondani, találkoztunk Jézussal, hallottuk őt, és átéltük az ő hatalmát. Ott van ez bennem, megyek és keresek, megyek és kutatok, mert többet akarok tudni belőle. Jobban szeretném megismerni. Egyrészt azért, hogy még jobban tele legyen hálával a szívem, hogy még inkább neki szenteljem magam, másrészt, hogy másoknak is továbbadhassam, hogy be tudjam mutatni az Urat azoknak, akik még nem ismerik, akik még szintén keresnek, akiknek hiányzik. Tehát Pál, vagy Lukács megírta az első könyvet, majd megírja a második könyvet, És olyan csodálatos, hogy elmondja, hogy azokat írtam le, amelyeket Jézus kezdett cselekedni és tanítani. Jézusról ír. Mert ő neki az élete közepe. Ő a minden. Nem a tudományos munkásságáról számol be, az orvosi eredményekről. Nem fantasztikus ma, hogyha egy ember ír, általában a saját munkájáról ír, beszámol arról, hogy azon a területen, ahol dolgozik, kutat, mit tudott elérni, és másoknak is közkincsé teszi. És Lukács nem arról ír, hogy ő eddig a maga munkájában milyen eredményeket ért el, mit tud felmutatni, nem azt taglalja, hogy egy-egy betegségre ő milyen megoldást talált, hanem azt, hogy Isten mit tett értünk, hogy Isten hogyan jött ide el Jézusban, hogy segítsen rajtunk, mert ő az igazi megoldás. Lukács Jézust ajánlja. Jézust ajánlja mindenkinek. Az áldott orvost. Ez is milyen érdekes. Az orvos nem egy másik orvost ajánl, vagy nem magához hív, hanem az áldott orvost ajánlja az embereknek. Menjetek hozzá mindazzal, ami terheli az életeteket. Amiben látjátok, hogy nem tudtok előrelépni, amit képtelenek vagytok megoldani, ami rátok terhelődik, és már összerogytok alatta, menjetek Jézushoz, mert én nem tudom megoldani. Én nem tudok segíteni, de ő igen. És tulajdonképpen ma is ez egy fontos feladat, hogy így mutassunk Jézusra, hogy az életünk nehéz pontjaiban, amikor a bűn rá rakodik a lábunkra, vagy egyszerűen az életnek különböző nehéz pillanatai roskasztanak meg. Menjünk hozzá, menjünk ahhoz, aki úgy is tudott szólni, hogy ne sírj. Aki látta, hogy valakinek fáj valami, és azt mondta, ne sírj. Ő tud nekünk is könnyet törölni, békességet adni. Tehát írja a könyvet egy Teofilus nevezetű személynek, akit közelebbről nem ismerünk, valószínűleg egy magas társadalmi pozíciójú ember, aki már hallott az evangéliumról, akit tulajdonképpen már tanítottak arra, hogy ki is volt Jézus, de ez az ember is még többre vágyik, és Lukács tulajdonképpen azért írja ezt a kétkötetes művet, hogy ezt a Teofiluszt teljes mértékben bizonyossá tegye abban, hogy Jézus él, és hogy jó irányba halad, amikor őt követi. Igen, a legjobb irány a Jézus követése. És az ige azt akarja megerősíteni bennünk, hogy a legjobb döntést hozzuk, amikor Jézusra bízzuk az életünket. Mert ennek a Teofilusnak is lehetett kérdés, jó döntése. A római birodalomban egy egyszerű, kicsike kis közösség, majdnem azt mondtam szekta, hisz úgy tekintettek akkor még a Jézus nevében hívőkre, hogy egy zsidó szekta. Érdemese, jó ötlete elindulni ezen az úton. És amikor majd ezt a két könyvet elolvassa, az Isten szent lelke megerősíti abban, hogy a legjobb döntés volt elindulni. A legjobb, mert a legjobb helyre vezet az út az Isten országába. És egy olyan személyt követni, aki érted, értem, értünk, szenvedett és meghalt a kereszten, hát az a legjobb. Mert aki kész volt és képes volt értünk meghalni, az nem fog cserben hagyni. Igen, Jézus nem érdekből halt meg a kereszten. Nem érdekből szenvedett. Nem érdekből tette, amit tesz. Neki senki nem fizette ezt meg. Ő nem azért hirdette az evangéliumot, mert valaki ott állt mögötte egy jó kis fizetéssel, hanem azért, mert az atya beleküldte a világba, hogy fiam, mondd el az embereknek, hogy bár elszakadtak tőlem, de van lehetőség visszatérni a velem való élő kapcsolatba. Hogy a legelveszettebb, a legmélyebbre jutott ember is átélheti, hogy az én gyermekem lehet. Hogy az atyai ház lakója lehet. Tehát az a Jézus, aki az életét adta, értünk, annak a követése a legjobb döntés, amit egy ember meghozhat az életében. A legjobb döntés. És hogyha elindultál, akkor ne állj meg soha már. Ne állj meg soha már. Tulajdonképpen ezt erősíti ez a két könyv, és benne az abcsel, ami már arról beszél, hogy miután az Úr Jézus meghalt, feltámadt, majd felvitetett, ez az evangélium megy tovább, győztesen. Győztesen. Tehát te egy győztes csapatba álltál be. Akkor is, ha néha az élet nem ezt támaszza alá. Ugye, mert akár Teofilus, akár Lukács időnként mondhatta, hogy igen, igen, győztes csapat, de ennek a csapatnak az egyik fő munkatársát állandóan ütik, verik. Majdnem halálra kövezik, börtönbe is jut, milyen győztes csapat. Igen, mit mond Pál apostol egy helyen? Hogy amikor börtönbe van, és bilincs van a kezén, a lábán, hogy az Isten igéjét nem lehet bilincsbe verni. Tehát az evangélium az Istentől származik. Az ige az ő szava. És aki ezt hordozza, az bilincsbe lehet verni, azt meg is lehet ölni, de maga az ige, maga az evangélium megy előre győztesen. Ugye 2000 év van már mögötte. És hány személyt megvertek, megöltek, eltávolítottak, aki az igének eszköze volt, de az evangéliumok mégse tudták eltávolítani. Ugye magát a Bibliát is hányszor likvidálni akarták, és nem jött össze, hisz soha nem volt annyiféle Biblia, mint ma, és annyiféle nyelvre lefordítva, mint ma, mert Isten viszi előre az ő ügyét. Mit mond az Úr Jézus? Ugye Máté 24-be, hogy majd, ha ezt az evangéliumot az egész világon hirdetik. Igen, az Úr viszi előre addig az evangéliumot, még minden néphez elér. Hogy valahogy mindenütt legalább egyszer halljanak arról, hogy az Isten mit tett értük. Hogy szereti, és hogy áll a kereszt, amire föl lehet tekinteni bárkinek, aki érzékeli, hogy megmarta őt a bűn viperája. Ugye, ahogy olvassuk, ugye Mózes 4. könyvében, amikor megmarta a lázadó népet a vipera, akkor Mózes Istenhez kiáltott, Isten azt mondta, készíts egy rész kígyót, és függeszd egy póznára, és mondd meg nekik, nézzenek rá, és aki ránéz, az életbe marad. Az azonnal meggyógyul. Hát így nézhet mindenki Jézusra, és ezt a hírt Isten eljuttatja minden néphez. Igen, az evangélium akkor is megy, ha közben annak a hordozói szenvednek, nehéz időket élnek meg. Tehát ír Jézusról, és azt mondja, hogy aki kezdett cselekedni és tanítani, addig a napig, amelyen felvitetett, miután parancsolatokat adott a Szentlélek által a választott apostoloknak. Az egyik dolog, hogy az Úr Jézus cselekedett, tanított. A tette és a szó nála összhangban volt, amit mondott, azt meg is élte ezt. Ugye, ha olvassuk az igét, ezt mindig látjuk. És az is fontos, hogy tanított, bemutatta az Isten országát, elmondta az Isten országának a törvényeit, és tulajdonképpen így akarta az embereket Istenhez közelvinni, tanítás által. És ez azért lényeges, mert mind korábban, mind majd Jézus után, akár a mai napig látjuk, hogy nem mindig a tanításra, vagyis az ige hirdetésére helyezzük a hangsúlyt, nem mindig úgy akarunk mást oda vezetni, hogy megismertetjük vele Jézust. És a dönt azért döntsön, mert megismeri, hogy ki ő, hogy megszereti Jézust. Mert nagyon sokszor a történelemben fegyverrel, karddal hirdették Jézust. És ha valaki nem akart megkeresztelkedni, véget ért az élete. Na, ilyet nem látunk Jézusnál. Nincs erőszak Jézusnak a evangelizálásában, hanem tanít, bemutatja az Isten országát, Istennek szeretetét és kegyelmét, és rábízza majd a hallgatóra, hogy döntsön, hogy mit fog mondani, hogy igen, jövök, mert átélem, hogy senki nem tanít úgy, mint ő, hogy hatalma van az ő szavának. Vagy úgy nyilatkozunk, úgy döntünk, mint a farizeusok. Ki bízta őt meg? És hagyjon minket békén. De, tehát mi dönthetünk, hogy kell ez a Jézus, vagy nem kell, hogy követem őt, megyek vele, vagy elfordulok tőle. És akik átélik, hogy úgy döntenek, hogy követik őt, azok megtapasztalják, hogy jó Jézussal menni. Akkor is, hogyha vannak nehéz időszakok, mert lehet rá számítani. Neki van megoldása, van hatalma minden időben. Tehát Jézus cselekszik és tanít addig a napig, amelyen felvitetett. És ebben látjuk azt, hogy az Úr Jézus a feltámadása és a mennybe menetele közötti időszakot is tanítással töltötte. Foglalkozott a tanítványokkal. Tehát nem arról volt szó, hogy időként megjelent nekik, és akkor leültek, és esetleg elmesélte, hogy tudjátok, miket szenvedtem, milyen borzalmas volt. Milyen borzalmas volt átélni, hogy nem kellek a népemnek. Milyen borzalmas volt, amikor átadtak Pilátusnak. És mit éltem át, amikor gúnyoltak, csúfoltak, köbdöstek, arcul vertek. És nem brutális volt ott a kereszten. Nem erről beszél. Nem. Miről beszél? Isten országa dolgairól. Bevezeti őket Isten országába, hangsúlyossá teszi számukra, hogy hogyan is működik ez az ország, és megéli nekik ennek az országnak az erejét. Foglalkozik velük, tovább vezeti őket, és erősíti, hogy amikor már nem lesz itt, akkor is tovább tudjanak menni. A Szentlélek által választott, tehát a Szentlélek által a választott apostoloknak, a Szentlélek által adja a tanítást, ami jelzi azt, hogy a tanítvány már nem térhet vissza a régi életébe. Tanítványnak lenni azt jelenti, hogy Jézussal megyek tovább. Ugye, ha most csak Az előző evangélium, tehát a János evangélium utolsó fejezetét nézzük, ott látjuk ezt szemléletesen. Volt néhány tanítvány Péter vezetésével, aki annyira belefáradt ebbe az egészbe, elment az egésztől a kedve, meghalt Jézus, beszélik, hogy föl is támadt, de nem lesz ebből az egész dologból már semmi. Az lesz a legjobb és legbiztonságosabb, ha visszamegyünk halászni. És kiderül, hogy nem fognak semmit. Ugye, amikor megáll Jézus a Genezáret tó partján, megkérdezi, van-e valami ennivalótok? És azt mondják, nincs. Nem tudnak megreggelizni. Hiába dolgoztak egész éjjel a szakértő halászok, akik éveket meg évtizedeket eltöltöttek azon a tavon, és szinte mindig fogtak, most nem tudnak halászni, mert már nem értenek hozzá. Nem arra lettek elhívva, valami másra, valami újra. Nincs vissza út, ezt élik át. A régi életben nincs vissza út, mert az már nem fog úgy működni, mint korábban. És néha ez a becsapás, azt hisszük, ha visszatérünk a régi életünkbe, az majd Jézus nélkül ugyanolyan gördülékenyen és eredményesen fog folyni. Nem. Jézus nélkül nem lesz eredmény. Az eredmény az mindig Jézus által van. És ezt meg kellett nekik is tanulni. Hogy azt jelenti az elhívás, hogy most már neki dolgozom. Most már az ő munkása vagyok. Az ő halásza vagyok, ugye? Mert azt művelem veletek, hogy embereket halásszatok. Most fogják megérteni ebben a 40 napban, meg majd pünköstkor, amikor eljön a Szentlélek, hogy ők már Jézus munkásai. Ők már neki dolgoznak. Megfordult az életük totálisan. És ezt nekünk is végig kell gondolni, hogy ilyen fordulatot átéltünk-e, hogy már Jézusnak dolgozom, hogy most már neki élek, az ő megbízatásából végzem a feladataimat, és ezek látszódnak, ezek magukon hordozzák a megbízónak a jegyeit. Hogy fölismerik, hogy tényleg ez az ember már az ő szolgálatában áll. Ő neki végzi a dolgait. Tehát Lukács elmondja, hogy az Úr Jézus így hogyan tanította, erősítette az övéit, amikor együtt volt velük, meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, várják meg az Atya ígéretét. Amikor együtt volt velük. És hát amikor elolvastam azt a szöveget, amit Lukács leírt, és ahogyan leírta, akkor meglepődtem, mert úgy volt leírva, meg úgy van leírva, hogy együtt ették a sót. Ugye, tehát itt egyszerűen együtt volt velük. Ezt mondja a fordítás, az pedig, az eredeti szöveg pedig úgy szól, hogy együtt ették a sót. Na most ez a kifejezés elsősorban nem azt jelzi, hogy igen, leültek és sót ettek, hanem azt jelzi, hogy együtt étkezett a feltámadott Jézus a tanítványokkal, úgy, mint itt a János végén is, ugye olvassuk, hogy az a Jézus, aki nem halászott, mégis hallal, reggelivel várta a tanítványokat, hogy ő tud nekünk adni mindazt, amire szükségünk van. De ami nekem ebből fontos volt, hogy Jézus leült a tanítványokkal, együtt ettek, és közben ugye foglalkozott velük, beszélt velük Isten dolgairól, arról, ami vár rájuk, ami majd lesz a feladatuk, ugye, hogy várjátok meg az Atya ígéretét, és aztán Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni, és utána ez a lélek majd visz benneteket. Tehát, hogy olyan közvetlenül, olyan egyszerűen tanítja Jézus az övét. Nincs pulpitus, nincs szószék, leülnek, körbeveszik. Vagyis nekem az jött le, hogy talán így kéne belevinnünk az evangéliumot a mindennapokba. Ilyen egyszerűen leülünk a valakivel beszélgetni az élet kérdéseiről, és eljutunk Jézusig. Az, hogy elkezdte, ugye, hogy leültek együtt sót enni, hogy maradjunk a szó szerinti értelmezésnek, azt jelenti, hogy elkezdték valahol a beszélgetést, hogy hát igen, készítsük el a ebédet, vacsorát, üljünk le, gyújtsunk tüzet, és eljutnak az Úr szolgálatáig. Ugye, és ezt kell végig gondolni, hogy én, ahol az Isten engemet állított, tudok-e így beszélgetni az emberekkel, hogy akár onnan, hogy mennyi só kell a levesbe, eljutunk Jézusig. Hogy munka közben, tevékenység végzések közben eljutunk oda, hogy bizonságot tudunk tenni. Tehát kicsit, hogy életesebb legyen a bizonságtétel. És ugye, ha már sónál vagyunk, akkor mindez jelzi, hogy akkor lesz a só az életetek, olyan, mint a só, hogyha én mindig közösségbe vagytok velem. Mert én adom azt az ízt, amit sónak nevezünk, ami majd ízessé teszi az ételt, vagy ami tartóssá teszi. Mert a sónak ugye olyan szerepe is volt, hogy tartósított, nem engedte, hogy megromoljon az az étel, az a hús. És ilyen szerepe van a hívő embernek, az egyháznak ebben a világban, de csak akkor, ha együtt esszük a sót. Ha együtt vagyunk Jézussal, ha minden nap táplálkozom az ő igéjéből, mert magamtól, ahogy annak a, ugye föltesszük a levest, magától nem lesz meg az az íze. Bele kell tenni a sót. És így van, hogy bennem sincs ott a só. Bele kell jutni az életembe, és ez az ige és az imádság a Jézussal való állandó kapcsolat által történik meg. Tehát így mondja, várjátok meg az Atya ígéretét. És ez egy fontos dolog még, hogy azt mondja Jézus, hogy eddig mindig jöttetek velem, mindig jártuk az országot, mentünk, és átéltük Isten nagy dolgait, és ha valami kérdés volt, azt én megkérdeztem. Ugye Jézus? Megkérdeztem, az Atya megmondta, megbeszéltük. Most nektek kell várni a válaszra. Nektek kell várni arra, hogy Isten elküldje a Szent Lelket, hogy cselekedjen. Meg kell tanulnotok várni Istenre. Ez az első. Meg kell tanulnotok. Eddig nem voltak hozzászokva. Most meg kell tanulni várni. De talán az érzelmeitek, vagy a gondolataitok, az értelem azt mondaná, hogy itt már nincs mire várni. Jézus meghalt, aztán föltámadt, mire várjunk még? És ez nagyon fontos. Várnotok kell az értelmetek ellenére. A logika ellenére. Mert van, amikor a logika egész mást mond, mint amit az Isten akar mondani. A logika azt mondja, hogy hagyjátok már itt Jeruzsálemet, menjetek el, végezzétek a dolgotokat, vagy otthon a faluban, tegyetek bizonságot, és Jézus azt mondja, hogy várjatok, amíg el nem jön a Szentlélek. Amíg el nem jön rátok. És ez fontos. Várjuk ki. Ha nehéz is. Amíg az Isten cselekszik. És mire kell várni? Hogy eljön a Szentlélek. És mi fog történni akkor? Erőt kaptok. A Szentlélek nélkül nem lesz belső erő tűz bennetek, nem lesztek képesek azt a feladatot elvégezni, amire én elhívtalak benneteket. A Szentlélek ereje, tüze nélkül nem tudtok bizonyságot tenni, képtelenek lesztek szolgálni, képtelenek lesztek tovább menni. Mert a Szentlélek adja meg azt az erőt, ami mindig tovább lendít ott, ahol emberileg elakadtok. Hát hányszor kellett, hogy a lélek ereje vigye őket, ugye? Maga pünkösd ideje is, ugye be vannak zárkózva, és amíg a lélek nem tölti be őket, nem tudnak kijönni. És utána a lélek ereje viszi őket túl, Júdeán, Samárián, és majd mennek idegen területekre, és viszik az evangéliumot. Tehát várd meg a Szent Lelket, várd meg, hogy erőt kapj, mert a magad ereje kevés. Arra, hogy változtass, hogy másképp csinálj, hogy kilépj a bezártságból, hogy más irányba menj, mint eddig. Csak is a lélek tudja elvégezni. És tanúim lesztek. Tehát az erőt, a Szentléleknek erejét, ezt erre kapják. A Szentlélek nem egy olyan erő, aki fölött én rendelkezek, nem egy olyan plusz valami, amivel majd tudok dicsekedni, hogy le tudtalak pipálni az üzletben, a munkába, eredményesebb vagyok, magasabbra tudok, mert az Istentől erőt kapok. Hát az erő nem arra lesz, hogy ezek az emberek a akkori társadalmi élet csúcsára tudjanak jutni, hanem tanúim lesztek. Az Isten lelke erejét ahhoz kapják, hogy bizonyságot tegyenek Jézustól, hogy vigyék az evangéliumot, elmondják másnak, hogy milyen nagy dolgok történtek, hogy mit tett az Isten értünk. És ehhez kapjuk az erőt. Ha beállok Jézus nyomában, bármilyen nehéz terepre megyek, de vállalom, hogy én bizonyságot teszek róla, megkapom hozzá az erőt. Megkapom hozzá mindazt, amire szükség van. Ugye mondja Jézus egy helyen, hogy majd a Szentlélek megtanít titeket, amikor üldöznek, bántanak. Oda kell állnotok például a főpapok elé, akik azt mondják, hogy megtiltjuk, hogy ennek az embernek, Jézusnak a nevében cselekedjetek meg, szóljatok, és akkor megkapják az erőt. Nem készültek föl rá, hanem ott megkapják a Szentlélek ajándékaként, hogy mondjátok, hogy nekünk Istenre kell hallgatni. Hogy döntsétek el ti, hogy kire kell hallgatni, emberekre vagy Istenre. És hogyha igen, beállunk az ő szolgálatába, ahhoz megkapjuk az erőt, hogy nehéz helyzetben is ő rá tudjunk mutatni. Ugye Pálnak mit mondanak? Bolond vagy te, Pál. A sok tudomány elvette az eszed, és mit mond? Megkapja a lélek erejét. Dehogy vagyok, Pál. Dehogy vagyok bolond, ugye? De szeretném, hogyha te is átélnéd azt, amit én átéltem. A Jézussal való találkozásban olyan új életed lenne neked is, mint nekem. Tehát Lukács bizonyságot tesz Jézusról, elmondja, hogy igen, nagy dolgokat tett, amikor eljött, de nem csak addig tartott, amíg ő szolgált, majd meghalt, feltámadott, van folytatás, és engedjük, hogy az életünk ennek az abcselnek egy következő lapja legyen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy téged láthatunk az igén keresztül, és olyan jó látni, hogy nem ért véget a te munkád, a te életed, ott, amikor az ember megölt, Uram. Jaj, Uram, olyan fájdalmas ezt kimondani, de ez a valóság, hogy megöltünk, hogy nem kellettél, pedig nélküled nem érünk semmit. Hát látjuk, mennyi idő eltelt már azóta, és nem jutottunk mi az ötről a hatra, akkor sem, ha becsapjuk magunkat. Ha elhitetjük, hogy igenis mennyit fejlődtünk, de Uram, azt látjuk, hogy az a bűn ott van a szívekben, az életemben, az életünkben, és ezzel nem tudunk mi mit kezdeni. Átnevezhetjük. Vagy még azt is mondhatjuk, hogy nincs, de mégis ott van, mert tapasztaljuk azt a sok nyomorúságot, fájdalmat, szenvedést, halált, egymásnak a bántását, a rengeteg tragédiát, Uram, amit történik, mert a bűn itt van és hat, de köszönjük, hogy ez a könyv, az apostolok cselekedetei elmondja azt, hogy nem csak ennyi van, hanem te hatalmasan elvégezted a munkát a kereszten, legyőzted a bűnt, a halált, az ördögöt, és ennek a bizonyságát látjuk, Uram, a mai napig, emberi életek újjá alakulásában, amikor nagy mélységekből kiemelsz, megszabadítasz szenvedélyekből, és ezért dicsőítünk és magasztalunk, Urunk, és köszönjük, hogy a mi életünk is lehet egy szeletkéje, egy sora, vagy egy oldala ennek a könyvnek. Olyan jó, hogy te a mai napig munkálkodsz, Urunk, és add, hogy tudjunk várni a lélek erejére, hogy általa tanúid lehessünk mi is, elmondhassuk, ne félj, mert Jézus él, és ő ad reményt. De könyörülj, hogy akik hallják, Uram, azok meg is hallják, és befogadjanak téged az életükbe, hogy valóban a te nyomdokaidat járjuk együtt, és másokat tudjunk oda segíteni, hogy örömhír mondó béke követek lehessünk ebben a világban. Köszönjük, hogy most is itt vagy, Uram, és szólsz, és őrizd az igét bennünk. Könyörgünk a betegekért. Uram, adj nekik gyógyulást, szabadulást, add, hogy megtapasztalják a beteg ágyon is a te hatalmadat, kegyelmedet. Ha valaki nem gyógyul meg, Uram, akkor hadd élje át a kegyelmet. Mert te a rosszat is jóra tudod fordítani, és lehet, hogy van, akinek pont így fordul a javára a nyomorúság, hogy átéli, hogy új életet kap tőled. Kérünk így gyászolókért, reménytelenekért, egyedül élőkért, azokért, akik félnek, Uram, hagyd tudjanak mind, és tudjunk együtt rád tekinteni, hogy tőled békességet, reménységet kaphassunk. Könyörgünk, Urunk, a házaspárokért, fiatalokért, gyermekekért, szenvedélybetegekért, könyörülj rajtuk, Uram, és eléd visszük egyházunkat, népünket, s ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, s a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az elkövetkezendő időszakokban még továbbra marad az a rend, ami eddig volt, tehát kedden és csütörtökön hanganyagban tesszük közzé a Isten tiszteleteket, majd vasárnap élő közvetítést tartunk, ha addig nem változik a rendelet. Isten velünk, viszontlátásra. Amen.